Szép napot kívánok, kezdődik a Barangoló, az Inforádió egy órás belföldi turisztikai műsora. A felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető kollégám Exerde Tibor, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ma sümeget a Balatontól mindössze 20 kilométerre, a Bakony-hegység délnyugati sarkában elhelyezkedő települést mutatjuk be. Utána a pécsi adventi rendezvényekről hallhatnak, majd pedig bővebben szólunk a Nagytétényi Kastély Múzeum a karácsonyhoz kapcsolódó programjairól. A műsor utolsó felében pedig megtudhatják, hogyan és mivel készülnek a szervezők a Budapesten tartandó fogadhajtó és díjugrató világkupára. Tartsanak velünk a következő egy órában is!
Jó napot kívánok a Barangoló hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztika igazgatója. Szervusz Gyuri, azt ajánlod első túraajánlatunknak, hogy Isten és ember alkotta csodák sümegen. Kezdjük az Isten alkotta csodákkal, jó? Már csak a tisztelet és a függelmi viszonyok okán is.
Így van, hagyjuk meg, ami az isteni, és utána az emberi. Szervusz Tibor, jó napot kívánok! Sümeg lényegében maga a csoda, és ha azt hittem, hogy Isten alkotta csodák, és azzal kezdjük, akkor itt alapvetően két dologra gondoltam. Az egyik az természetesen a híres, nevezetes sümegi plébánia templom, amit a művészettörténet is, és a turizmus is csak a magyarországi rokokó Sixtus kápolna, Sixtusi kápolnaként emleget. Ezt a templomot a 18. században barokk stílusban építette Padányi bíró Márton püspök. Nem véletlenül építette sümegre egyébként, mert amikor a török veszély közeledett Veszprém városához, ahol a veszprémi püspökök székelnek, a püspökséget éppen Padányi bíró Márton ügye átmentette sümegre, és meglehetősen hosszú ideig sümegen éltek a veszprémi püspökök, hát addig, ameddig a törökök voltak. És később is megmaradt ez püspökségi birtoknak, az itteni püspöki palotában szívesen időztek a veszprémi püspökök. Padányi bíró Márton a 18. század első felének, ha lehet így fogalmazni, talán legtehetségesebb közép-európai festőjét, Franz Anton Malbercset bízta meg azzal, hogy az általa meghatározott terv szerint fesse ki a templomot.
Bocsás, még már mint a püspök által meghatározott. Igen. Terv szerint?
Igen. Hát igen.
Akkor beleszólása volt, mert hogy ez vallás.
Hát nem, ez természetes. Még azt szoktam mondani, hogy ha beviszek valakit egy templomba, hogy úgy nézzen körül, hogy itt semmi sem véletlen. Tehát az utolsó ecsetvonásnak is értelme van. Általában a templom festésénél az úgynevezett dogmatikai programot, azt a templom építető határozza meg, tehát ő mondja meg, hogy itt most ezen az oltáron Szent József legyen, azon az oltáron legyen Krisztus születése, a mennyezeten Mária életéből vett jelenetek legyenek, de ilyen és ilyen sorrendben. A főoltárt az általában a templom titulusa, tehát az a cím, aminek a templomot szentelték. Padányi bíró Márton pedig, ha jól emlékszem, vagy 36 vagy 40 templomot építetett a idézővetett uralkodása idején, és ebből az egyik legszebb, vagy talán a legszebb a sümegi, és az a különlegessége, hogy Franz Anton Malbercs, amikor megbízta őt Padányi bíró Márton, 33 éves volt, nagyon fiatal még, és ezt a fiatalságot átvitte ezekbe a képekbe. Ha belépsz, valóban tátva marad a szád a csodálkozástól, és állva maradsz, mert a rokokónak, a késő baroknak, a rokokónak a színkavalkádja, és forma, és alakkavalkádja fog tőle, és egyszer nem tudsz szabadulni attól az élménytől, hogy ezek a festmények, ezek a színek lényegében majd 300 éve restaurálás, tisztítás nélkül sugározzák azt a barokk és rokokó életörömet, azt a típusú hitet, amit ugye a ellenreformáció kezdett el, de lényegében a 18. század embere teljesített ki, hiszen a vallásnak is valamilyen mértékben legalábbis követnie kellett ezt a kicsit kifelé fordulást.
Van arra valami adat, hogy az a kész, vagy a félig kész mű, az a püspöknek tetszett, szóval ő odajárt hetente, amikor azt mondta neki a festő, hogy hát most el fogok készülni a oldali részelés, a püspök úr, ha volna kedves ezt megnézni, hogy folytathatom-e ezt így tovább, hogy ez hogy működik?
Nem tudom, hogy Padányi Bíró Márton mondjuk munkaközben akár járt volna a festőnek, mint mondjuk a pápák Michelangelónak annak idején.
Azért kérdezem, mert az egy legendás történet volt.
Sixtusi kápolna kifestésénél, ugye második Gyula. De az egészen biztos, hogy Padányi Bíró Márton átnézte a vázlatokat, és biztos vagyok benne, hogy már amennyire én Padányi Márton alakjával foglalkoztam, hogy elég kemény ember volt, egy akaratos ember volt, egy olyan igazi barokk főpap volt, aki azért tüzemizen keresztül vitte akaratát. Tehát egészen biztos, hogy nem nagyon engedte azt, hogy eltérjenek a tervektől. Ez egy érdekes kérdés abból a szempontból, hogy például hozzájárult-e ahhoz, hogy Malberts őt magát, meg saját magát is megfesse a templom freskóján, mert az oratóriumban ott van Malberts egy ilyen barokkos, hanem azt mondta, hogy ilyen mozartos ruhában a kép sarkában, és oda festette Padányi Bíró Mártont is, de ravasz módon, hanem azt mondtam, hogy ilyen Michelangelo módon belefestette magát a Krisztus születése képbe is, ahol a három királyok imádják a megszületett Jézus, ott is ott van a pásztorok között. Tehát ez már nem a középkori festő, aki esetleg legjobb esetben csak mint Aquila János szignálja a képét, ez már a barokk festő, aki jelenni.
Ért a marketinghez? Ott kezdődik az önmenedzselés? Ennekhez lehet
valami köze? Talán, de egészen biztos nem hívták akkor marketingnek. Én hiúságnak nevezném, vagy egy egyszerűen tudatos művészi hajlamnak. Tehát ő már tisztában volt azzal, hogy ő már nem akárki. A másik isteni alkotás, amit mindenképpen javasolnék, mert ezt a plébánia templomot lényegében azt lehet mondani, hogy mindenki ismeri Magyarországon. Tehát aki egy kicsit szereti az országot, ismeri meg a művészetet, az ismeri. Nagyon-nagyon értékes viszont, és érdemes meglátogatni a ferences templomot, ami a vár alatt van. Ott van mellette a késő barokk püspöki palota is. Ferences templom azért érdekes, mert ez egy kegy templom. 1699-ben egy Berghofer Mária Zsófia nevezetű bécsi asszony nagyon betegen idehozatta magát, és itt a templomban van egy nagyon szép késő középkori Pieta szobor, és a Pieta szoborhoz vitette magát a hölgy, és itt imádkozva meggyógyult. Ez volt az első csodája a kegyszobornak, és az érdekesség az, hogy néhány év alatt oly sok csoda történt itt ebben a templomban, hogy 1703-ban egy kis Fábián atyának már érdemes volt könyvet írnia, gondolom meg négy év elmúltával, könyvet írnia, ami Nagyszombatban jelent meg, és ez a süvegi csodákról szólt. Maga a templom egy igazi kegytemplom, körbejárható kegyoltárral, nagyon szép faragott korabarok oltárában. Ez egyik egyébként a legkorábbi magyarországi barokk épületeknek a század második felében készült, tehát ha lehet így mondani a baroknak a virágkorában, egy karmelita szerzetes faragta. Tehát az isteni csodák között nem lehet igazából súlyozni, hogy melyiket válasszunk. Én azt mondom, hogy nézzük meg mind a kettőt.
További részletek, de alig, ha nem már csak a hírek után Gál Judiki Balázs atyával, ferences szerzetessel készített interjút a kegytemplomról.
A hírek után folytatjuk a barangolást Sümegen.